Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Egészségesen született és jól van az a kisfiú a Semmelweis Egyetemen, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, mert még embrió korában kiszűrték az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget egy modern eljárásnak köszönhetően. Az eljárásról Szabó Gergő kérdezte Beke Artúrt, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika szülészgenetikus orvosát, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának tagját.
Náluk az előző gyermeknél SMA betegséget diagnosztizáltak, és ez egy olyan betegség, ilyen lappangva öröklődő, hogy a mindkét szülő hordozza a betegséget, és mindkét szülőnél kimutatásra is került az eltérés. Ugye lombikal fogan a terhesség, a várandóság. Az első két hétben még préembrióról beszélünk, hogy melyik préembrió nem hordozza, illetve nem csak, hogy nem beteg, illetve a hordozást nem akarjuk kiszűrni, csak a betegséget, és a beteg, az egészséges embriók kerülnek beültetésre. Ugye ilyenkor a lombik kapcsán több préembrió van, nyilván ilyenkor az a cél, egyet ültetünk be, a többi préembrió lefagyasztva marad, és akkor a későbbiekben a házaspár dönthet úgy, hogy illetve a mindenféle egyéb procedúra nélkül beültethető az egészséges préembrió.
Ez a módszer mióta elérhető itt a Semmelweis Egyetemen? Volt-e már más betegségek szűrése ebben az eljárásban?
2024-ben alakult a prenatális és preimplantációs genetikai munkacsoport itt a Semmelweis Egyetemen. Nyilván ez egy hosszabb folyamat volt, amíg el tudtuk indítani ezeket a vizsgálatokat. Több sikeres ilyen vizsgálat volt, és több beültetés is volt. A házaspár az első olyan eset, amikor sikeres vizsgálat után sikeres szülés történt, és rendben volt minden. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez az első olyan eljárás, ahol állami keretek között történtek a vizsgálatok itt a Semmelweis Egyetemen. A többi egyetemen is már indulóban van az eljárás, tehát reméljük, hogy ez egy szélesebb körben elérhető eljárás lesz.
És melyek még azok a súlyos betegségek, amelyeket ezzel az eljárással ki tudnak szűrni, hogy egészséges babák szülessenek?
Gyakorlatilag kétfajta eljárás van. Egyrészt ugye vannak a monogénes, tehát egy génhez kötötten öröklődő betegségek. Ezek lehetnek ilyenek, mint például az SMA esetén, hogy a lappangva öröklődik, tehát mind a két szülő hordozó, és akkor jön létre a betegség 25% eséllyel a mindkét szülőtől a beteg gént örökli az embrió. Ezen kívül van még ugye autoszomális dominás, amikor egyik szülő beteg, tehát egy beteg gén is elegendő a betegség kialakulásához, mondjuk egy csontosodási zavar. Ilyenkor is dönthet úgy, hogy ugye nem szeretné, hogy a gyermeke örökölje ezt a betegséget. Illetve vannak olyan típusú betegségek, amikor valamilyen szerkezeti átrendeződés van a kromoszómák. Valamelyik szülőnél két kromoszóma össze van kapcsolódva, vagy kromoszóma egy része össze van kapcsolódva. A szülőnek megvan tulajdonképpen a kromoszómállománya, csak össze van kapcsolódva, és a utódban létrejött egy olyan szerkezeti eltérés, hogy hiány vagy többlet alakul ki, és ez már súlyos genetikai betegséget okoz. Több mint 6000 genetikai örökletes betegség van. A labor alkalmas arra, hogy bármilyen újból felmerülő mutáció betegség esetén beállítsuk az adott vizsgálatot. Mivel néhány sejtet vizsgálunk, előfordulhat 1-2%-ban, hogy téved a vizsgálat, ezért nagyon fontos, hogy várandóság alatt történjen megerősítés. Ez egy magzatíz mintavétel, és abból ellenőrizzük, hogy tényleg egészséges a magzat. Mivel ez az első ilyen állami keretek között történt sikeres olyan eljárás volt, hogy terhességet végig tudtuk vinni, a várandóságot végig tudtuk vinni, ezért úgy döntöttünk, hogy vállaltuk a várandós gondozását is, és a szülését is. Végül is úgy alakult, hogy köldökzsinó egyéb szövődmények miatt, hogy végül is császármetszéssel jött világra az újszülött, de mind a ketten jól vannak.
2024 óta próbálkoznak ezzel az eljárással. Mekkora igény van ezekre az eljárásokra, amit most önök most már itt sikerrel alkalmaznak? Mert nyilván ez régebben is indokolt lehetett volna.
Mindenképpen van rá társadalmi igény. Ugye, hogyha egy beteg magzat született például őnáluk is, sokszor úgy dönt a házaspár, hogy nem vállal ismételten várandóságot, terhességet, esetleg nem vállalnák a terhesség megszakítását. Viszont itt lehetőség van arra, hogy preimplantációsan megvizsgáljuk. Ezek a házaspárok, akik ilyen súlyos, pszichés, egészségi tehernek vannak kitéve, ők is tudnak terhességet, várandóságot vállalni, úgyhogy talán egy picit tudjuk befolyásolni a demográfiai adatokat is ezzel az eljárással.
Említette ön is, olvasni lehet a Semmelweis Egyetem honlapján is, hogy Csongornak már van egy nagy testvére, akinél 6 hónapos korában diagnosztizálták az SMA betegséget. Nyilván ez indokolta a szülők részéről, hogy ezzel az eljárással megpróbálkoznának, de úgy általánosságban kik és hogyan fordulnak önökhöz, illetve ehhez az eljáráshoz, hogyha esetleg a szülők nem tudják, hogy ők valamilyen komoly genetikai betegséget hordoznak.
Ugye ez elsősorban diagnosztikaként úgy merül fel ez a vizsgálat, hogyha már konkrétan az előzményben előfordult valamilyen betegség előző gyermeknél, a családban, valamelyik szülőnél, tudjuk, hogy mondjuk lehet egy X-kromoszómához kötött muszkuláris disztrófia, ott az anya hordozó, nem beteg, de hordozó, és a fiú gyermekek lehetnek betegek 50%-ban, vagy például a csisszásfibrózis, ami szintén ilyen lappangba öröklődő, tehát a két szülő hordozó. Tehát ennek a vizsgálatnak a célja diagnosztika, tehát hát már ismert az előzményben, akár történt mondjuk korábban egy akár genetikai szűrés is a házaspár kérésére, nem nálunk, más intézetben, stb. Kiderült, ugye nálunk fontos, hogy a preimplantációs genetikai vizsgálatot úgy tudjuk vállalni, ha mi is megerősítjük a szülőkben azt az adott mutációt, adott eltérést, mert ugye néhány sejtet fogunk vizsgálni, tehát nagyon fontos, hogy be legyen állítva a vizsgálat, viszont a labor alkalmas arra, hogy tulajdonképpen bármelyik génben az ismert betegségekre, hogyha azzal jön a házaspár, akár egy másik genetikai tanácsadás, genetikai rendelés utalja, küldi ide a házaspár, vagy a lombik centrumba jelentkeznek, kiderül, hogy az előzményben volt valamilyen betegség, ő küldik ide, és így kerül sor erre a vizsgálatra. Nem csak olyan házaspároknál jön szóba, akik meddőségi panaszokkal küzdenek, erre a vizsgálatra úgy is lehetőség van, hogy mondjuk nem küzd meddőségi panaszokkal, viszont terhelő előzményük van, és ez a lehetőségük van erre a preimplantációs genetikai diagnosztikára.
Sigma, a holnap világa.
Az okostelefonok és az interaktív képernyők aktív részesei a családok mindennapjainak, különösen ott, ahol kamasz gyerekek vannak. Ennek azonban számos káros hatása is van, hangsúlyozta Pöltl Ákos, a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ digitális gyermekvédelmi szakértője. Szabó Gergő interjúja.
Elég negatív hatással vannak sajnos, és rengeteg kutatás és klinikumi adat áll már rendelkezésre ennek a terén. Hát leginkább szét lehet bontani nemek szerint is egyébként. Tehát a lányoknál inkább a depresszió, szorongás, inképzavar, ami leginkább jellemző. A fiúknál pedig a videójátéknak a beszippantó hatása egy sokkal erőteljesebb és erősebb stimulust ad a virtuális világba, és ennek az illúzióját adja a fiúknak, és inkább azt gondolják, hogy ott bent kell érvényesülniük, nem a való világba. Ez egyik ilyen probléma, másik meg, hogy egy ilyen, sajnos egy mechanizmus révén az erőszak iránti érzéketlenítés is végbe megy egy ilyen játékkal. Pavlovi mechanizmus révén, amikor egy jó érzés, egy játék, a játék okozta öröm összekötődik az erőszakkal, a gyilkolással, a vérrel, és ezáltal egy erőszak iránti érzéketlenítés megy végbe, ami a fiúknál látjuk sajnos, hogy mondjuk egy iskolai környezetben sokkal erőszakosabb mondjuk a nézeteltérések, vagy amikor már egy erőszakosabb verekedés van, akkor a sokkal tovább tart. És mindennek az alapját az sajnos a gazdasági mechanizmus, tehát a gazdasági profit modell adja, ahogy a platformokat építik, és a platformoknak az az egyetlen és legfontosabb célja, hogyha profitot akarnak maximalizálni, hogy minél több fiatalt be kell, hogy szippantsanak, és minél több ideig benn kell, hogy tartsák őket, mert akkor kapnak sok reklámpénzt. Sajnos ez a tragédiája ennek a dolognak.
Hogyan kerüljön mégis okos eszköz a gyermekek, a kamaszok kezébe, és hogyan tudják ezt a helyzetet kezelni a szülők?
Megfelelő időben, megfelelő módon. Tehát először a gyereknek ki kell alakulni a gondolkodás képességének, hanem 14-15 éves korba el kell juttatni az általános iskolában a gyereket odáig, hogy az előső lebenye megfelelően fejlett legyen, és a magasabb gondolkodás régiói elkezdjenek erőteljesen fejlődni, és arra lehet ráépíteni megfelelően a technológiát. Ugye szoktuk is mondani az általános iskola feladata, hogy gondolkodni tanítsa meg a gyereket. Látjuk a statisztikákból, mérésekből, hogy azok a gyerekek tudják jobban jobban használni a technológiát később, akiknek a gondolkodási képessége az magasan fejlett, vagyis mondjuk analóg módon kevesebb technológiával az iskolából kiérkezve, az általános iskolából kezdik el ráépíteni a megfelelő aktuális technológia használatát, tehát az digitális írástudás, digitális kompetencia inkább ettől függ. A másik fontos dolog, hogy az emberi agynak ugye az előső lebeny része, tehát a homloklebeny alatti rész, az a magasabb gondolkodás rész, és ott egy csomó olyan végrehajtó funkció van, ami legkorábban a 20-as évek elejére, közepére érik meg, és itt vannak olyan funkciók, mint a kritikus gondolkodás, a problémagoldó gondolkodás, a kreativitás, vagy az indulatszabályozás, de itt van például az önkontroll is. Tehát azt látjuk, hogy azért kell késleltetni, és azért kell megfelelő módon a megfelelő technológiát adni a fiataloknak, hogy elérjék egy érethez közeli szintet az önkontrollban, és ezáltal tudjanak mondjuk akár nemet mondani, vagy akár önkontrollt gyakorolni egy olyan eszköz iránt, vagy olyan eszköz kapcsán, ami kimondottan függőségre lett tervezve, tehát úgy tervezték, hogy minél több időt töltsön benne a gyerek.
Szakemberként mit gondol arról, amit az elmúlt hónapokban hallani lehetett, hogy egyre több ország úgy döntött, hogy bizonyos korosztályok számára megpróbálják elzárni, tiltani a közösségi médiát, azok elől, a fiatalok elől, akik hát azért köztudottan évtizedek óta a legjobban használják ezeket az eszközöket. Mit gondol arról tényleg, hogy elzárják a fiatalokat egy időre, néhány évre ezektől a világtól?
Ezek azok a fiatalok, akiknek a mentális egészség számaik a legrosszabbak, amikről most beszéltünk egész eddig. Én ezt maximálisan támogatom. Tehát alapvetően ugyanúgy, ahogy a fiatalokat az olyan addiktív dolgoktól, mint a cigaretta, az alkohol, vagy éppen az energiaital, ugyanúgy tiltjuk, és ugyanúgy egy bizonyos életkorig nem engedjük, egész konkrétan 18 éves korig, ugyanebben a kategóriában sorolandók ezek az eszközök is. Csak egy példát hadd mondjak, körülbelül 4 hete született Amerikában egy olyan bírósági döntés, ami a legelső ebben a kategóriában, Los Angeles-i bíróság előtt, ahol elmarasztalták a Metát, ugye a Zuckerberget, a Facebook és az Instagram, illetve a YouTube-ot is, konkrétan bizonyítást nyert egy 2 hónapos perben, hogy függőségre lett készakarva tervezve a platform, és pontosan tudták, hogy ez így működik, és kiderültek a belső kutatásaik, adataik is, úgyhogy most már ez nem csak hogy egy ilyen légből kapott dolog, hanem egy bizonyított tény, úgyhogy ez ellen viszont nem lehet máshogy tenni, hogyha valami nagyon addiktív és nagyon függőségre van tervezve, és nagyon nehéz neki ellenállni, és egy olyan gyerek kezébe adjuk, akinek már még az önkontroll képessége nincs meg, akkor csak azt nyit tehetünk, hogy szülő kontrollálja ezt a dolgot, amíg azt az önkontroll képességet a gyerek el nem éri, vagyis késleltetjük az okostelefont pontosan addig, amíg az idegrendszer normálisan meg tud érni.
Sigma, a holnap világa.
Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala is megadta a szabadalmi oltalmat annak a jármű irányítási technológiának, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépjármű technológia tanszékének kutatói fejlesztettek ki. A nemzetközi szinten is kiemelkedő innováció különlegessége, hogy a járművet a tapadási határon túl megcsúszás közben is képes irányítani, ezzel jelentősen csökkenve a kisodródásos balesetek kockázatát, mondta Szalai Zsolt, a BME gépjármű technológiai tanszékének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia műszaki tudományok osztályának tagja. Szabó Gergő interjúja.
Közúti statisztikák azt mutatják, hogy a közúti halálos balesetek, illetve a nagyon súlyos balesetek 20-25%-a az amiatt következik be, hogy a járművezető elveszti az irányítást a jármű felett valamilyen okból. És ilyenkor többnyire a jármű úgy megcsúszik, hogy a hagyományos rendszerekkel irányíthatatlanná válik. Erre dolgoztunk ki mi egy olyan rendszert, amelyet szabadalommal most levédettünk, és amely most az USA szabadalmi hivatalánál is bejegyzésre kerül, amely ebben a megcsúszás közeli, illetve megcsúszáskori állapotban át tudja venni automatikusan a jármű feletti irányítást, és megcsúszva is irányítani tudja a járművet, és ezzel el tudunk kerülni baleseteket, és potenciálisan talán életeket is tudunk majd menteni.
Tulajdonképpen akkor ez is egy ilyen asszisztencia az autókban, látva az elmúlt évek, évtized technológiai fejlesztését, ami segít a vezetésben, adott esetben át is veszi egy kicsit az irányítást?
Igen, egy kicsit erősebb, magasabb funkciót tölt be, mint asszisztencia, így van, mert át is veszi az irányítást, de nyilván olyan esetben, amikor még egyszer mondom, a járművezető már nem lenne képes a járművet irányítani, ekkor mi automatikusan át tudjuk venni az irányítást, és csúszás közben megcsúszott kerekekkel is irányíthatóvá tesszük a járművet, és el tudjuk kerülni akár az előttünk álló objektumot, vagy vissza tudjuk hozni az útpálya biztonságát. országos részére a járművet.
Ugye most az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatala megadta a szabadalmi oltalmat ennek a technológiának. Mi a következő lépés, és mikor juthat el ez az közutakra, azokba az autókba, amelyeket az emberek is használnak, vezetnek?
Korábban megszereztük az egységes európai szabadalmat, és nagyon érdekes, hogy ezt a szabadalmat az USA-ban, ami ugye az egyik legnagyobb autóipari piac a világon, ott ezt a szabadalmat nem egy az egybe jegyezték be, hanem még ott finomítanunk kellett, tehát ott még volt egy kis vitánk az amerikai szabadalmi hivatallal, hogy miért is újdonság ez, illetve hogy hogyan irányítjuk úgy a járművet, hogy ez újdonságként beegyezhető, és ezért nagy dolog, hogy a világ egyik legnagyobb autópiacán, az Egyesült Államokban is bejegyzésre került most ez a szabadalom. Nyilván attól, hogy bejegyzett szabadalmunk van, ennek örülünk, de nem ettől leszünk a nap végén boldogok, hanem akkor, hogyha ezzel a szabadalommal védett technológia, ez be tud kerülni a hétköznapi autókba is, és még egyszer mondom, balesetet tud elkerülni, illetve életeket tud menteni. Ezen pedig vezető autóipari szereplőkkel dolgozunk most együtt, hogy ez megjelenhessen önálló funkcióként a járművekben a jövőben.
Sigma, a holnap világa.
Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika Stroke Centruma, ahol évente több mint 1000 betegnél végeznek katéteres vérrög oldást vagy eltávolítást. A centrumban az elmúlt években több jelentős fejlesztés is megvalósult, egyebek mellett létrejött egy mesterséges intelligencia alapú képanalízissel támogatott rendszer, amely a legsúlyosabb állapotú stroke betegek gyors felismerését és ellátását segíti. Az EMMI orvosi alkalmazásáról, valamint az új eszközökről Rozgonyi Ádám beszélgetett Nardai Sándorral, a Stroke Centrum vezető főorvosával.
Létrejött egy mesterséges intelligencia alapú képanalízissel támogatott rendszer. Hogyan könnyíti meg a szakemberek munkáját egy ilyen technológiájú rendszer?
Az elmúlt 10 évben igazi forradalom zajlott a stroke ellátás területén, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is. Egy új technológia jelent meg, ami a mechanikus vérrög eltávolítást jelenti, és tulajdonképpen az összes fejlesztésünk ennek a technológiának a hozzáférhetőségét próbálta növelni az elmúlt időszakban. Az ön által is említett mesterséges intelligencia alapú képtovábbításnak az volt a lényege, illetve a mai napig az a lényege, hogyha valaki kap egy sztrókot, és a mentőszolgálat első lépésben a legközelebbi kórházba viszi bekezelésre, akkor ott már, mint egy ilyen kihelyezett szem rendelkezésre áll nekünk ez az eszköz, és az ott elkészült koponyaképalkotó felvételekről, tehát a CT-ről és a CT angiográfiáról, ami az ereket rajzolja ki, azokról készül egy analízis, egy mesterséges intelligencia alapú program elemzi ezt a képet, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy itt adott esetben mi műtéti technikánk is szóba jön, akkor gyakorlatilag ezt elküldi a mi okostelefonunkra, és értesülünk. Természetesen közben a kollégák is vizsgálják a beteget, és ők is értesítenek bennünket, tehát itt párhuzamos folyamatokról van szó, de amikor már minket a kezelőorvos a helyi kórházból fölhív, akkor egy standard módon feldolgozott, értelmezett képet is meg tudunk nézni, és akkor könnyen tudunk közösen döntést hozni a kollégákkal.
Ez egy fejlesztés, de több is volt. Ezekről még mit érdemes, mit lehet tudni?
Az említett mesterséges intelligencia alapú fejlesztés az 2022 óta már működik Magyarországon, és gyakorlatilag folyamatosan jelentősen tudtuk növelni általa a műtéti ellátásban is részesülő betegek számát. Ugyanakkor megfigyeltük, hogy van egy olyan betegcsoport, akiket valószínűleg annyira súlyosak a tüneteik, hogy még korábban érdemes kiemelnünk az ellátási láncból, ugyanis azzal még jobb esélyt tudunk nyújtani nekik. És ezt a bizonyos nagyon magas rizikójú betegeknek az azonosítását segíti a videótelefon referálási rendszer. Itt arról van szó, hogy még egy lépéssel közelebb mentünk a tünetek kialakulásához, hiszen egy akut iszkémiás sztrókban tényleg minden pillanat számít, és már az első mentőegységnek megadtuk azt a lehetőséget és jogot, az országos mentőszolgálattal együttműködve, hogy közvetlenül referáljon a sztrók gyanús eseteiről. Amennyiben enyhébbek a tünetek, akkor leginkább a közeli kórházat tudja videótelefon segítségével felhívni, és megerősíteni ezt a gyanúját, hogy ott valóban egy stroke eset állhat fenn. Amennyiben nagyon súlyosak a tünetek, akkor közvetlenül minket az amerikai úti idegsebészeti és neurointervenciós klinikán hívnak, ugye itt működik a Semmelweis Egyetem Stroke Centruma, közvetlenül nekünk tudja referálni az eseteket. Amennyiben Egyetértünk a mentőegységgel a videó alapján, és azt látjuk, hogy itt valóban a legsúlyosabb stroke állapot állhat fent, akkor többnyire azt javasoljuk, hogy közvetlenül hozzánk szállítsák be a beteget. Amennyiben kicsit bizonytalanabb a tüneti kép, akkor valószínűleg jobban jár az ellátórendszer és a beteg is, hogyha a feltalálási helyhez legközebb levő kórházban történik a kivizsgálás, ahol egyébként ez az előbb említett mesterséges intelligencia alapú képanalízis rendszer továbbra is elérhető, tehát amennyiben mégis kiderülne, hogy itt egy nagy élelzáródás van, akkor bár közvetetten, de így is értesülünk a betegekről. Tehát gyakorlatilag senki nem marad ellátatlanul, és minden beteg számára lehető legoptimálisabb betegutat tudjuk kiválasztani.
Az beteg specifikus, hogy milyen tünetegyüttessel jelentkezik egy stroke, vagy pedig vannak úgymond általános tünetek is?
Vannak gyakori tünetek, és vannak ritka tünetek. Ugye a stroke az egy nagyon különleges kórkép, a francia ugye úgy mondja, hogy accident vasculaire cerebral, tehát hogy agyi ér baleset, és tulajdonképpen egy baleset történik, ez egyébként egészséges agyba megérkezik egy vérrög, és attól függően, hogy ez a vérrög hova talál be, attól függően nagyon színes tud lenni a tüneti kép. A leggyakoribb tünet együttes, amit említeni szoktunk, az a beszéd megváltozása, az arc aszimmetria és a végtaggyengeség. Az az ok, amiért ezt említjük leggyakrabban, az az, hogy statisztikailag leginkább ebbe az agyi ér ellátási területbe szoktak bemenni a vérrögök, ez a leggyakoribb tüneti kép, és hogyha ezeket a betegeket időben fölismerik, akár a laikusok is, és időben mentőt hívnak, akkor ezzel már a stroke betegeknek 70-80%-án érdemben tudunk segíteni. A ritkább kórképeknél kicsit összetettebb a dolog, nyilván azt látjuk, hogy valaki nagyon rosszul van, kívjuk a mentőket, és hát itt nagyon fontos, hogy a mentőszolgálat kollégái azok felismerik a helyzetet, és adott esetben, hogyha a sztrókot gyanítanak a kicsit bonyolultabb, színesebb kórképek hátterében, akkor videótelefonon egy szakértővel tudjanak beszélni. Én a napom 12 óráját nagyjából azzal töltöm, hogy sztrókbetegekkel foglalkozok. Nyilván sokkal ritkább megjelenési formákat is fel tudok ismerni, és abban az esetben, hogyha ezt a videótelefont bekapcsolja a mentős kollega, akkor ezzel a tapasztalattal tudok neki segíteni a beteg optimális irányításában.
Amíg a mentőegységek megérkeznek, addig mit lehet tenni a beteg stabilizálásáért?
Hát ez egy nehéz kérdés, a legfontosabb, hogy ne hagyjuk egyedül. Tulajdonképpen ugye nincs itt ilyen, hogy stabil oldalfekvés, egyébként ezek stroke-ban nem igazán állnak fenn. A lényeg az, hogy a beteg ne sérüljön meg, legyen egy stabil helyzetbe ültetve, és legyen mindig valaki, aki felügyeli. A stroke-ban az a nagyon nehéz, hogy a tünetek között lehet például az is, hogy valaki nem vesz tudomást arról, hogy ő neki lebénult a bal oldala, ez a jobbféltekei stroke-oknál előfordul, úgy hívják, hogy neglect szindróma. És adott esetben kifejezetten zavartan tud viselkedni ebbe a helyzetbe, és megpróbálhat akár még agitáltan mozogni is a másik testvérével, és akár kárt tehet magába. Tehát a legfontosabb dolog, ami egy stroke eseménynél bekövetkezik, az az, hogy nem hagyjuk egyedül a pácienst, hanem a beteget, hanem ott vagyunk vele, és felügyeljük, amíg meg nem érkezik a segítség.
Hiába állítja azt a beteg, vagy próbálja nekünk elmagyarázni, hogy hát igazából semmi baj, nincs, kicsit szédül, de egyébként mindjárt elmúlik. Tehát akkor ne higgyünk neki.
Ne, és hát sokszor ez nagyon drámai, mert pontosan látjuk azt, hogy egyáltalán nem mozog a bal oldal adott esetben, és mégis megvarul a győződve, hogy itt mindenki más, az tévedés, valójában neki a világon semmi baj nincs. Ez egy drámai dolog átélni, még úgy is, hogy az ember itt most már lát belőle évi sok százat. Nyilván egy laikusnak ezzel szembesülni még inkább egy érzelmileg megterhelő dolog, de valóban ilyenkor azt látnunk kell, hogy ez a tüneteknek a része, és ott kell maradni és segíteni kell.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.